Igazgyűvők, hallgassuk a Szent Evangéliumot, Szent Lukács Evangéliumának olvasása. Figyelmezzünk! Abban az időben, amikor Jézus Jerikóhoz közeledett, egy vak ült az út szélén és kéregetett. Amikor hallotta az elvonuló tömeget, megkérdezte, hogy mi az. Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra, erre fölkiáltott. Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam! Akik előmentek rá, szóltak, hogy hallgasson. Ő azonban annál inkább kiáltozott, Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt és megparancsolta, hogy vezessék őt hozzá. Amikor odaért, megkérdezte tőle, mit akarsz, mit tegyek neked? Az így szólt, Uram, hogy lássak! Jézus azt mondta neki, láss, a hited megmentett téged. Azonnal látott is, és követte őt Isten dicsőítve. Erre az egész nép, amely ezt látta, dicsérte Isten.
Dicsőség,
kedves testvérek! Kicsit még szoktunk el az érzést, hogy itt januárban van egy olyan vasárnapunk, amit Szentatya rendelésére, Isten igéje vasárnapnak neveztünk el. Az egésznek a háttere mondta, az, hogy egy picit próbáljunk jobban odafigyelni Istennek a szavára, az evangéliumra, de hát nem szoktunk más tenni egyébként sem, vasárnaponként is. A Szentírásból hallott szakaszokra próbálunk minél jobban odafigyelni. A mai evangéliumi szakasz pontosan abban segít, hogy Isten fölnyitja a szemünket. Vagy ha úgy tetszik, akkor a megszokott dolgainkat rendkívül módon próbálja tágítani. De megtehetjük mi magunk is, ahogy talán időnként meg is tesszük, hogy a történetnek próbáljuk a lényegi elemét kiemelni, hogy jó van, ott volt a vak az út szélén, Jézus meggyógyította, lehetünk is tovább. Hát ha így teszünk, akkor pontosan abban a sorba állnánk bele, akik próbálták a vakot elnémítani, hogy maradj csendben, ne zavarj a mestert, menjünk tovább, nincs itt semmi látni való. Az első, ami talán minket is megkísért az életünkben, ez az, hogy most ne zavarjon senki, mert én Istennel akarok foglalkozni, Istenre akarok odafigyelni. Ott van a vak ember az út szélén, és zavaró tényező sokaknak. Hát itt van Jézus, ő rá figyelünk, milyen jókat mond. Maradj már csendben, te nem tartozol közénk, te nem is jössz velünk, te. Ha átültetjük a mai körülményeink közé, akkor mi is azt mondanánk, hogy nem bennénk szívesen, hogyha ide bejönne egy ember és elkezdene kiabálni a Szent Liturgiát. Ide jöttünk Istenre, próbálunk figyelni egy konszolidált élethelyzetben, fölöltöztünk szépen, meg is fésültöttünk talán ma reggel. Rákészülünk, hogy Istenre odafigyelünk a magunk keretei közepette. És ha ide bejönne valaki, akkor mi is azt mondanánk, hogy maradj már csöndbe, hát megy a szertartás, hát Istenre próbálunk odafigyelni. De hát maga Krisztus az, aki megáll az út szélén, és akkor azt mondja, hogy jó, hozzátok ide a vakot. Hát ilyenkor nehéz azt mondani, hogy de nem, mert mi Istenre akarunk figyelni, hát pont ő mondja, hogy hozzátok ide, és beszélni akar vele. És a válasz, amit mond a kérdésre ez a vakember, amikor is megkérdezi, hogy jó, akkor mit szeretnél? Hogy ez a válasz talán nekünk nem is nagyon tűnik föl elsőre, hogy milyen mélységet hordoz magában, olyan egyszerűnek és egyértelműnek tűnik, hogy hát ha egyszer van, akkor azt szeretné, hogy lássa. De ehhez egy egészen komoly bátorság szükséges, hogy az ember ezt kimerje mondani a saját életében, hogy Uram, azt szeretnénk, hogy lássa. Van a Szentírásban másik ilyen hely is, ahol a testileg fogyatékkal született ember anyagi bevételt jelentett, nem csak saját magának egy biztos megélhetést, hanem voltak, akik eltartották, és hát nekik is anyagi bevétel volt. Az apostolok cselekedetében olvashatunk erről, hogy meggyógyították a beteg kislányt. És akkor teljesen a gazdái ugye nagyon mérgesek lettek, hogy hát oda a bevételi forrás. Ha egészséges, hogy fogjuk kiültetni az út szélére kéregesse? Hát ki fog neki adni pénzt, ha egészséges? Azt fogják mondani, most már meggyógyultál, egészséges vagy, nem szorulsz rá, hogy alapistát adod neked, tessék, álljál a talpadra. Lásd el magad. Vajon lenne bátorságunk ahhoz, hogy a megszokott életvitelünkből ezt mondjuk Krisztusnak, ha megállít előttünk, hogy jó, akkor mit szeretnél? Lenne elég bátorságunk ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy jó, akkor Uram, add, hogy tisztán lássak az életemben. Akiknek megadatott már a lehetőség, hogy elmentek megnézni a láthatatlan kiállítást, ezt tudják nagyon jól, hogy milyen élmény, amikor a szemünknek a világa teljesen ki van kapcsolva. Akik még nem voltak, azoknak mindenképpen javaslom, ugye arról szól a kiállítás, hogy a vakok világában, hát furcsán az ide, hogy nyerjünk be pillantást. Teljes vak sötétség van, és a vakok a vezetőink ott ezen a kiállításon, és az ember megtapasztalja, hogy a szeme, amire annyira támaszkodik, mennyire tud hiányozni. Botorkálunk, sötétben tapogatózunk, fogjuk a másik embernek a kezét, hogy elmessük, óvatosan lépkedünk, és próbálunk nagyjából egyensúlyban maradni. Egy ilyen élmény után, amikor az ember kijön erre a kiállításról, és lát az utcán a vak embert, és látja, hogy milyen lendületesen bír és mer sétálni, vagy menni, az ember úgy kicsit rácsodálkozik, hogy azért nagyon bátor. Nem látja, hogy mi van az orra előtt, és akkor olyan lendülettel megindul, vagy aki segített már vaknak átmenni az utcán, vagy a mozgó lépcsőnél, a mozgó lépcsőre föl lesz állni. Úgy az ember ösztönösen azt mondaná, hogy jó, akkor majd egy picit lassan megyünk együtt, és hát ilyenkor képes a vakember magával húzni, hogy hát menjünk, hát megszoktuk ezt a tempót. Hogy mit eredményez az ő életében az, hogy látóvá lesz, ezt talán mi föl sem bírjuk fogni. De ha a felszín mögé tekintünk, akkor mégiscsak tanulhatunk ebből az egész élethelyzetből. Hányszor tapasztaljuk még mi magunk is, hogy a körülöttünk lévő emberekről, hát időnként a hátunk mögött talán, de azt állítjuk, hogy hát nem vesz észre, hogy mit művel. Nem látja, hogy mi történik körülötte. Ennyire vak lenne. És sajnos a válaszunk az időnként tényleg ez, hogy ennyire vak az ember, de gyorsan tegyük hozzá, hogy ha mi így vagyunk képesek látni másokat kívülről, lehet, hogy mások ugyanígy látják a mi hiányosságainkat, a mi vakságunkat, és ugyanígy rácsodálkoznak arra, amit mi nem veszünk észre. Berendeztük az életünket egyfajta módon. Otthonosan mozgunk benne, és nagyon sokan vannak, akik félnek a változástól. Jól megszoktuk ezt a sötétet, ezt a vakságot, jól elgondolkálunk benne. Ha fölnyílna a szemünk, akkor vajon milyen világot látnánk? Akik a vakságból valamilyen úton módon mégis valamennyire visszanyert, hogy megkapták ajándékba a látásukat, azért néhányan elmondják, hogy amíg csak elképzelték a világot, addig egy kicsit szemnek képzelték, mint amit látnak most. Tehát elbírjuk képzelni mi is azokat a helyzeteket, amikor most átültetve lelki síkra, az ember megszokja, hogy hogyan botorkál egyik potról a másikra, és magának meg is magyarázza, hogy az úgy van rendjén. Hogyha itt az ember tudná azt, hogy itt elindulok a szőnyeg mentén, és akkor vak emberként a fejemben azt mondanám, hogy igen, tettem 8 lépést onnan, és egy nagyot kell ugranom, mert itt egy árok van. A látó ember látja, hogy nincs árok. A vakember átugrik, és akkor megnyugszik, hogy hú, most is sikerült, ügyesen kiszámoltam. És az ember képes önmagát ilyen jellegű gondolatokban megerősíteni, hogy lám, jól csináltam, hiszen nem történt baleset, jól átugrottam az árokat. És amikor azt kérem Istentől, hogy nyissa fel a szememet, akkor ott van a veszélye annak, hogy rádöbbenek, hogy eddig tévedésben éltem. De ott van az esélye annak is, hogy ha mások tartottak engem tévedésben, és elhittem nekik, ha Istentől kérem a tisztán látást, akkor ott van az esélye annak is, hogy rádöbbenek, hogy jé, eddig nekem ezt mondták, és el is hittem nekik. És mennyire másként van. A tisztán látás, hát akinek romlik a szeme, vagy eleve szemüvegre szorul, az tudja nagyon jól, hogy mennyire fontos az éles és tisztán látás, hogy mennyi mindent megtennénk azért, hogy a szemünk az mindig tisztán és élesen lásson. Hát lelkiekben ugyanezt tudjuk kérni Istentől. És ha megkapjuk ezt a fajta látást, akkor ez a többlettudás, ez a fölnyitott szem, ez viszont kötelez bennünket. Amikor az ember egyszer rádöbben az életében az evangéliumnak a mélységére, az értelmére, onnantól nem mehet vissza egy olyan helyzetbe, amikor csak felszínesen és sekélyesen próbálta Istennek a dolgait megközelíteni. Az ember nem mehet vissza abban a helyzetben, amikor próbálta a körülötte lévő zavaró tényezőket elnémítani. Ha megértjük Istennek a szándékát az evangélium mélyén, akkor ez kötelez bennünket. Az életvitelünkben, a gondolkodásmódunkban, és az egyik legnehezebb helyzet, amivel Krisztus követőiként nekünk szembesülnünk kell, az a fajta megközelítés, amikor önmagunkat is becsapjuk, vagy amikor, hát a legrosszabb, amikor nem merjük néven nevezni a rosszat, a bűnt. Amikor fölnyílik a szemünk, ez nem azt jelenti, hogy hibátlanok és tökéletesek leszünk Isten színe előtt. De azt jelenti, hogy meg tudjuk különböztetni a jót és a rosszat. Időnként megkaphatjuk a külvilágtól, amikor látják az emberi gyarlóságainkat a munkahelyen, vagy emberi közösségben, megkaphatjuk a mondatokat, hogy na hát, ilyen ember vagy, és te jársz templomba, és akkor igen, ilyen ember vagyok, és én járok templomba, mert én vagyok az út szélén lévő vak ember, aki rászorul Istennek a segítségére, hogy jobb ember tudjak lenni, hogy észre legyen a bűneimet. Itt vagyunk, nem azt állítjuk magunkról, hogy bűntelenek vagyunk. Még ha bűnösök vagyunk, és az a tudás, hogy az, amit most tettem, ez nem helyes, ez rossz, és jó lenne nem így cselekedni. Ez a tudás azért már mégiscsak segít Isten felé. A nagy baj az lenne, hogyha a bűneinket megpróbálnánk tisztára mosni. Hogy ez nem is bűn. Hogy ez így rendben van. Hogy élhetünk nyugodtan így is, mert csak egy kicsit meg kell magyarázni. Ez lenne a legnagyobb nehézség. Amikor azt kérjük Istentől, hogy nyissa fel a szemünket, akkor érdemes fölkészülni, hogy ahhoz képest, amit mi elképzeltünk a világról, lehet, hogy Isten egy egészen tágabb, szélesen útra hív meg minket. Krisztus korában a vallási vezetők, vagy a népnek az előkelőnek tartott tagjai úgy gondolták, hogy helyes úton járnak a törvénynek a betartásában. Milyen sokszor meg kellett tapasztalniuk, hogy Krisztus az általuk elképzelt határokat átlépte. Bűnösökkel szóval, utcanőkkel, városokkal, annyi emberrel, akit ők legszívesebben kitettek volna maguk közül, azt mondták, hogy ez nem valók ők Istenhez. Nem tartják a törvényt, bűnös életet élnek, látjuk rajta, hogy ez nem a helyes út. És Krisztus mégis megáll és a bűnös emberrel szóba áll. El tudom-e helyezni a saját Istenről alkotott képemben mindezt? Mert ha megvan bennem a bátorság, Isten ideál elém, és megkérdezi, hogy mit szeretnél, ha megvan bennem ez a bátorság, hogy tisztán látást kérek, akkor ebben benne van az is, hogy a saját gyarlóságaimmal, a hibáimmal, az eddig rosszul gondolt dolgaimmal is szembesülnöm kell. Föl kell rá készülni, hogy meg fog változni az életem. Ennek a vakembernek se volt tovább lehetősége kiülni az útszélére és kéregetni. De vállalta ezt utat. Nem félt abban a pillanatban. Mondhatta volna, hogy ott jön Jézus, mondhatta volna, hogy Uram, szóljál már az embereknek, hogy egy kicsit több pénzt dobjanak, hogy jobban éljek. Tisztán látást kért. Hát, akik úgy gondoljuk, hogy tisztán látók vagyunk, az talán egyértelmű számunkra, hogy ez volt a helyes kérés Krisztustól, hogy ezt adja meg. Hát érdemes kérdem Istenünktől, hogy hát első lépésként talán az, hogy a bátorságot adja meg, hogyha egy adott helyzetben Krisztus egy ilyesmi kérdéssel megközelítene minket, akkor legyen bátorságunk a leghelyesebb kérést megfogalmazni. És ha merjük a tisztánlátást kérni, akkor ezt érdemes kérdem Istenünktől, hogy adjon nekünk erőt ahhoz, hogy amit fölismerünk, amit megértünk, azt az életünk részévé tudjuk és merjük tenni. Ne ragaszkodjunk azokhoz a dolgainkhoz, amelyeket korábban elképzeltünk, amiket megmagyaráztuk. Hogyha kinyílik a szemünk és látjuk, hogy nincs itt áron, akkor merjük azt mondani. Eddig azt hittem, hogy van, de most már tudom, hogy nincs. Kérjük a mi Istenünket, hogy időnként figyelmeztessen bennünket olyan helyzetekben, amelyek mellett simán elmennénk, amikor lecsendesítenénk, vagy kizárnánk a számunkra értelmezhetetlen vagy zavaró tényezőket. Időnként állítson meg, és segítsen, hogy észrevegyük az ő igazi szándékát. Hogy ne a magunk elgondolásnak próbáljuk belemagyarázni az ő követésébe, hanem valóban Krisztusnak igazi követői legyünk. Ezek az emberek, akik Krisztustól megkapták a testüknek az épségét, átéltek egy olyan katartikus élményt, hogy tudták onnantól Istent dicsőíteni és Istent követni az életükben. Hát adja meg nekünk a mi Istenünk ezt az élményt, hogy mi is igazán, mélyrehatóan, egész lényünkkel jobban oda tudjuk rá figyelni, és igaz módon tudjuk őt követni. Amen.
Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, ma reggel Jakab apostol leveléből hallgathatunk egy részt, a megértésében, értelmezésében pedig Legeza József atya segít bennünket gondolataival. Atyám fiai! Nyelvünkkel áldjuk az Urat és az Atyát, és vele átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlóságára vannak teremtve. Ugyanabból a szájból áldás és átok száll. Testvéreim, ennek nem volna szabad így lennie. Vajon a forrás esetében ugyanabból a nyílásból édes víz is fakad, meg keserű is? Testvéreim, teremhet fügefán olajbogyó vagy szőlőn füge? Nem törhet elő sós forrásból édes víz.
Kedves testvérek, elégedetlenek vagyunk másokkal, magunkkal és a világgal is. Éppen ezért ott szunnyad lelkünk mélyén a jobbítás és a jobbulás szándéka is. Egy kettős érzést mindannyian átéljük. Ezért szükségünk van bátorításra, vigasztalásra, hogy másokat is reményhez segíthessünk. Közelmúltban, amikor vigasztalanul esett az eső, találkoztam egy ismerőssel. Rossz időnk van, megint esik, állapítottam meg. De legalább lemossa a járdát, hogy eltűnjön a sok csúnyaság, hangzott a válasz. A pozitív látásmód valami ilyesmit jelent. Észrevenni mindenben a jót, és felfedezni mindig valami szépet, valami értékeset. Egy idős asszony mondta, hogy a férjével megegyezett abban, hogy csak a jóról beszélgetnek, nem panaszkodnak. Nem veszik észre a rosszat. Olofsson Placid atya Szibériában Vorkután töltött 10 évet. Nagyon depressziósak, lehangoltak voltak a láger lakói. És akkor megbeszélték, hogy minden nap 10 apró örömet észrevesznek a nap folyamán. És este arról beszélgetnek. Minden nap végén egy szép estéjük lett ettől. Az egyik plebánián elindult egy mozgalom, hogy mindenki megpróbál mindenkiről csak jót mondani az egymás közti beszélgetésekben. Ez a pozitív pletyka. Várjuk már nagyon a tavaszt, hogy rövidebbek legyenek az éjszakák és hosszabbak a napok. De sötét van még, sokáig, irigység, féltékenység, önzés, telhetetlenség, kilátástalanság lett úrrá rajtunk. Mennyire szükségünk volna a jó hírre. Megszületett a kis Blanka, Pistának újra van állása, Zoliék kibékültek, és újra együtt vannak, és lehetne folytatni a sort. Tanuljunk észrevenni minden jót. Elsősorban ezt adjuk tovább. Melengessük meg egymást lelkét egy-egy mosollyal. Ha naponta jó hírt mondtunk, adtunk tovább, akkor időzélve mondom, már hosszabb lett az a nap, fényesebb, reményteli. Ajándék érkezett az egyik kolostorba. Az általános csodálkozása valaki olyan különleges fügét hozott, amilyet arra felé még nem láttak. Az apát a rendkívül ajándékot nyomban elküldte 2 ifjúval, egy idős testvérnek, a puszta mélyén, aki a puszta mélyén betegen feküdt. Ezek fogván a gyümölcsöt elindultak az említett ag szerzetes cellája felé. Közben azonban az történt, hogy hirtelen sűrű köd vette körül őket, s ők eltévesztették az utat. Egész nap és egész éjjel ide-oda bolyongtak a nagy kiterjedésű úttalan sivatagba. De az idős szerzetes cellájára semmiképpen sem tudtak ráakadni. Végre az úttól kifáradva, és az éjségtől és szomjúságtól kimerülve, letérdeltek, és imádság közben adták vissza lelküket az Istennek. Mikor rájuk találtak, látták, hogy a fügét érintetlenül hagyták, ahogyan átvették. Inkább azt választották, hogy lelküket adják ki, mintsem, hogy a rájuk bízott holmihoz nyúljanak. Inkább elveszítették mulandó életüket, sem hogy megsértsék elöljárójuk parancsát. Ez a történet egy helyzetkép állandó vándorló emberről. Emberi életünk folyamatos vándorlás és keresés, közben megbízónkhoz hűnek kell maradnunk. Ki kell tartanunk az úton fáradhatatlanul. Csak így érhetjük el a célt, amen.
Amen. Kedves testvérek! A mai nap görögkatolikus egyházunk Szent Szénia anyáról emlékezik meg. Egy római szenátor egyetlen lánya volt, eredeti neve Eusébia volt. Szülei szerették volna férjhez adni, ám Eusébia két szolgálójával megszökött otthonról, hogy elkerülje a házasságot, és Alexandriába ment. Kérte társnőit, hogy ettől kezdve Széniának, azaz görögül idegennek hívják őt, hogy így szülei ne találják őt meg. Társnőivel együtt Milasszába ment, szent és példás élete miatt a várospüspöke Széniát diakonisszává tette. Mindenkit szeretett, mindenkinek segítséget nyújtott, a szegények jótevője, a szomorúak vigasztalója, a bűnösök oktatója volt. Az 5. század második felében halt meg, január 24-én. Holnap, kedden, Nazianzusi Szent Gergely, vagy más néven hittudós, teológus Szent Gergely püspökatyát állítja elénk egyházunk. Szent Gergely Krisztus után 330 körül született a kis-ázsiai Arianz városában. Szülei jómódú keresztények voltak, gyermekük tanítására nem sajnálták a pénzüket, úgyhogy az ifjú Gergely kora leghíresebb iskoláiban tanulhatott. Tanulmányai során ismerkedett meg az ifjú Szent Bazillal, akivel egész életre szóló barátságot kötött. Bár a rendkívüli tehetségű Gergely, mint népszónok hatalmas sikereket érhetett volna el, hamar szakított ezzel a tevékenységgel. Barátjával, nagy Szent Bazillal, a szentatyák írásait fölhasználva összeállította a Filokáliát. 361-ben pappá, majd 370-ben püspökké szentelték. Noha Szazimasz városának a püspöke lett, székhelyén csupán egyetlen alkalommal járt, a tényleges irányítást soha nem vette át. Többnyire édesapjának, a Nazianzusi püspöknek segített, és amikor tehette, visszavonultabb életet élt. Konstantinápolyba, mint az igaz hitűség utolsó védelmezője érkezett. Ott aztán a sikeres tanításának eredményeként egyre többen tértek vissza az igaz hitre. Ám, mikor konstantinápolyi püspökének kinevezték, éppen a soha el nem foglalt szazimai püspökség miatt kénytelen volt lemondani a fővárosi püspöki székéről. Arianzban fejezte be életét 390-ben. Nagyon termékeny életet élt, beszédeinek hatására rengetegen fordultak az igaz hit felé, írásai pedig a legrejtettebb titkok ismerőjeként mutatják be nekünk. Világos, éles fogalmazásaiért az utókor a teológus melléknévvel tisztelte meg őt. Szerdán Szent Xenofon szerzetes atyára és társaira emlékezünk. Xenofon egyike volt Konstantinápoly híres hivatalnokainak. Gazdag volt nem csupán földi javakban, de lelki tulajdonságokban is. Sokan ismerték istenfélő életét. Ilyen volt felesége Mária is. Az előkelő hivatal és gazdagság nem homályosították el szemüket, és nem okoztak bennük büszkeséget. Azt akarták, hogy két fiúknak, Jánosnak és Arkadiosznak a legjobb nevelést adják. Ezért elküldték őket a föníciai Beirutba. Isten gondviselése úgy intézte, hogy az a hajó, amely vitte őket, hajótörést szenvedett. A két testvért a hullámok különféle helyeken vetették partra. Egymás ismeretlen sorsán bánkódva a szétvált testvérek Istennek szentelték magukat, és szerzetesek lettek. Szülei, akik keresték őket, és már úgy gondolták, hogy teljesen elveszítették őket, néhány év múlva Jeruzsálemben találták meg őket. Sorsuk csodálatos alakulásán megilletődve ők is szerzetesek lettek. Mindkét szülő megkapta Istentől a csodatevés adományát. Xenofon még a jövő belátásait is. Először Mária hunyt el, aztán férje. Két fiúk, mint a csillag ragyogott a pusztában élők között. Hosszú földi élet után békében haltak meg mindannyian az 5. században. Csütörtökön egyházunk aranyszájű Szent János püspök erekjének átvitelére emlékezik. Szent János a Fekete-tenger legtávolabbi helyén, Kománában halt meg számüzetésben, 407. szeptember 14-én. A nép, amely nagyra becsülte Szent Jánost beszédei és kimagasló erényei miatt, Szent Proklosz konstantinápolyi patriarkán keresztül, aki Szent János tanítványa és utódja volt, kérte II. Teodózios császárt, hogy a szent főpap testét hozzák vissza. A császár engedett a kérésnek. 438-ban fényes ünnepségek között hozták vissza Konstantinápolyba a szent főpap földi maradványait, melyet a császár és a papság Kalkedonban fogadott. Onnantól császári hajó vitte Konstantinápolyba, ahol a szent apostolok templomában helyezték el. Az erekék előtt a császár sírva kért bocsánatot anyjának, Eudókiának viselkedéséért, aki gyűlöletével számkivetésbe küldte Isten főpapját. Pénteken egyházunk híres himnusz költőjére, szíriai Szent Efrém szerzetes atyára tekintünk. Efrém 306-ban született a mezopotámiai Nisibis városában, amely akkor a római birodalomhoz tartozott. Szüleinek nem volt nagy vagyona, de a keresztény szülők fiúkat is gondos keresztény nevelésben részesítették. Egész fiatalon jutott szülővárosának püspöke Jakabnak bizalmas körébe. Diakónussá szentelték, de alázatosságból nem merte fölvenni az áldozópapi rendet. Mivel Nisibis határváros volt, a római és perzsa birodalom között a perzsák többször megostromolták. Nisibis végül a békekötés miatt perzsa uralom alá került. Efrém a lakosság nagy részével elhagyta a várost. Először Amidában, majd végleg Edesszában telepedett le. Egy dombon élt remete életet. Itt keletkezett élete utolsó éveiben írásainak nagy része is. Efrém emellett tanító tevékenységet is folytatott. Összegyűjtötte az ifjúságot és megvetette az edesszai iskola alapjait. Szent és munkás élete 373-ban ért véget. Nagy bőjben imádkozzuk az életem ura és uralkodója kezdetű bűnbánati fohászait. Szombaton Szent Ignác püspök vértanú erékjének átvitelére emlékezik egyházunk. Miután az Isten hordozó Szent Ignác főpapot Trajanus császár rendeletére vadállatok elé vetették, azok szétmarcangolták és felfalták testét. Csontjaiból nagyon kevés maradt meg, amiket egy urnában őriztek. Ugyancsak Trajanus császár uralkodás alatt az erekéket Rómából Antiókiába vitték, hogy a várost védelmezze, a betegeket gyógyítsa és vigasztalja egykori szellemi nyáját. Ez az első átvitel 108-ban volt. Miután a perzsák elfoglalták Antiókiát, az erekéket újra Rómába vitték vissza 540-ben. Jelenleg is ott nyugszanak Szent Kelement templomában. Vasárnap, azon túl, hogy egyházunk, mint minden vasárnap, Urunk föltámadását ünnepli, ezen a napon a három szent főpap ünnepét is megünnepeljük. Különös története van ennek az ünnepnek. Szent Komnénosz Elek bizánci császár uralkodása idején nagy vita támadt a konstantinápolyi hívek között, hogy a januárban ünnepelt három főpap, Nagy Szent Bazil, Hittudó Szent Gergely és Aranyszájú Szent János közül ki a nagyobb. Minden vitatkozó félnek megvolt a maga érve az általa tisztelt szenteket illetően. Az egyiket ékesszólásáért, a másikat gondolatainak mélységéért, harmadikat önmegtagadó életéért tartották nagyra. A vitát maguk a főpapok zárták le. A hagyomány szerint megjelentek Euhaita János metropolitának álmában, és kifejezték, hogy ők Isten előtt egyformán nagyok. Rendeljen el azért számukra egy közös ünnepet. Ez az ünnep valóban elrendeltetett, és 1084 óta ünnepeljük közösen a három szent főpapot, mint az apostolokkal egyenrangúakat és a világ mindenség tanítóit. Végezetül a holnap ünnepelt Nazianzoszi Szent Gergely püspöknek a tropáriával, ünnepi himnuszával búcsúzom. Istent hirdető tanításait pásztorsípja legyőzte a szónokok harsonáit, mert míg a lélek mélységeinek keresőjévé lettél, a szó művészetének szépségére is eljutottál, Gergely atyánk. Imádkozzál azért Krisztus Istenünkhöz, hogy üdvözítse a mi lelkünket.
Oh. és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görög katolikus atyákkal.
Kedves hallgatóink, kedves néző, a Mária Rádiónak is van emelt díjas adományvonala, a 13600-as telefonszám, ezt minden előhívó nélkül lehet tárcsázni, vagy pedig SMS-ben erre a számra kell elküldeni a melléket, a 65-ös kódot, illetve ha valaki tárcsázza, akkor 65-ös a mellék. Minden hívással vagy SMS küldésével 500 forint támogatást nyújt a Mária Rádió működéséhez. Természetesen az, akinek a mobiltelefon szerződésében le van tiltva az emeldíjas számoknak a hívása, annak ez nem fog sikerülni. Valószínűleg itt az elején esetleg megpróbálják tulajdonképpen a játék kedvéért is, de azért azt sem bánjuk, hogyha valamiképpen rendszeresen élnek ezzel a lehetőséggel is, akár úgy, hogy egy bevásárlás vagy ajándékvásárlás kapcsán a Mária Rádióra is gondolnak, és támogatást nyújtanak akár ilyen rendkívül egyszerű formában is. 13600-as tehát a telefonszám, tárcsázva 65-ös melléket kell utána tárcsázni, SMS-ben pedig ezen számra kell elküldeni a 65-ös kódot. Előre is köszönjük a támogatásukat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga László atya vagyok, a Váci Székesegyház karnagya. Nagy örömmel és szeretettel hallgatom mindig, jó magam is, a Mária Rádiót is. Mégpedig azért, mert amikor úton vagyok, mondjuk autóval utazom, akkor megkönnyíti számomra, hogy a rózsafüzér imádságot könnyebben végezzem. Főleg az imádságot, mint értéket emelném ki a Mária Rádió nagyon széles spektrumú műsor kínálatából, hiszen ez a lelkiséget és az Istennel való kapcsolatomat szolgálja. De a szentmise közvetítések, vagy pedig a különféle interjúk, főleg tanúságtételek, amelyek arról szólnak, hogy a jó Istennel az embernek a személyes kapcsolata hogyan alakul és valósul meg, ezeket igen nagyra értékelem, és építik az én lelkiségemet, lelki életemet is, kapcsolatomat Istennel. Akik pedig nem úton vannak, hanem otthon tartózkodnak. Például öregek, betegek, vagy pedig most a COVID miatt arra kényszerülnek, hogy otthon tartózkodjanak, vagy éppen csak azért, mert kisgyermekeket nevelnek, vagy gyermekekre vigyáznak, otthon a lakásban is a rádión keresztül bekapcsolódhatnak az ország hitéleti tevékenységébe és az ország ima életébe. Vannak olyanok, akik kórházban vannak, vagy máshol különféle munkahelyeken, ahol monoton munkát végeznek, és a háttérben ott szól a rádió, a rádióból az imádság, a szentmise közvetítések, interjúk, tanúságtételek, különféle egyházzenei műsorok. Ezek mind-mind nagy értéket képviselnek, és építik a mi lelki életünket, Istennel és egymással való lelki kapcsolatainkat.
Mária Rádió.